Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában arról lesz szó, hol, hogyan készülnek hazánkban a sörök, milyen alapanyagokból, illetve egyáltalán milyen a mai alkoholos és alkoholmentes kínálat. Buza Sándor, Vásárhelyi István sörgasztronómust kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Én azt gondolom, hogy inkább a minőségre kell törekedni, és egy-egy pohár jól esik, és az viszont olyan legyen, hogy jó íze van és tartalmas.
A feladatod nagyon egyszerű, légy szíves, vázold nekünk a magyarországi sör grafikon, diagramot. Hogy nézzünk ki Magyarországon sörileg? Most nem is a fogyasztásról először, hanem inkább az, hogy kik adnak, kik állítanak elő, ezek milyen százalékos arányban jelennek meg?
Tehát van három nagy gyárunk, ugye az egyik Bőcsőn, a Borsódi, a másik Kőbányán a Dreher, a harmadik meg Sopronban a Helyneken, és hát ezek a gyárak tömörítik a Magyar Sörgyártók Szövetségét, ők adják nagyjából a hazai termelésnek a 91-92%-át, van még egy nagyobb, most már kisüzemünk, korábban gyár, de megvásárolták és kisüzemmé nyilvánították, ez a pécsi sörgyár, ez körülbelül a termelésnek olyan 4,5%-át adja, és a maradék pedig a sok-sok kisebb kisüzemi sörfőzde, tulajdonképpen a pécsi is beletartozik, de hát azért ők egy más lépték ebben a hazai piacon. Így néz ki a magyar sörpiac.
Tehát akkor ez a három nagy gyár látja el Magyarország sörállományának mondjuk 90%-át.
Nagyjából így.
Milyen sörök jönnek a borsodi üzemből?
Én azt gondolom, hogy inkább típusokat mondjunk, tehát a legfontosabb, egyébként ez világtrend, tehát a világon a legtöbbet eladott sörtípus az a lager, tehát az a klasszikus, amikor sörre gondolunk, akkor erre gondolunk, ez a világos, habos, enyhén keserű, hogy az most pilzeni vagy sima lager, stb. Ebből adnak el a legtöbbet Magyarországon is természetesen, és ez is egyébként nagyjából olyan 85-90%, ha a világ fogyasztását nézzük, de ha elmegyünk egy sörfesztiválra, akkor meglátjuk, hogy ebből fogy a legtöbb, hiába vannak különlegesebb sörök, azért a hagyományos ízlés megmaradt, és ezen kívül vannak mindenféle olyan sörök, amik különböző ízvilággal, illetve különböző komlózással, vagy vannak a gyümölccsel érlelt sörök, illetve most már egy olyan 8-10 éve elindult egy folyamat, ez a környezet, és nem csak környezet, hanem élettudatosság jegyében nagyon sokan alkoholmentes söröket is fogyasztak. Ez például a legnagyobb sörfogyasztó országban, Németországban is most már olyan nagyjából 10% körül van az alkoholmentes söröknek, illetve a rádlereknek, tehát ezeknek a sörmixeknek a fogyasztása, úgyhogy igen jelentős. Mondjuk ebben úgy is lehet gondolkodni, hogy a sok üdítő helyett, ha alkoholmentes sört iszunk, az egy természetes izotóniás ital, tehát nem csak azért kell alkoholmentes sört innunk, mert utána beülünk a volán mögé, vezetünk, hanem egy nagyon jó sportital, van egy nagyon komoly magyar triatlonista, Szőnyi Ferenc, aki ebben frissít a iszonyatos mennyiségű távjain, és erre esküszik, de egyébként ezt sokan mondják is, nem csak nyári, akár téli sportoknál.
Emlékszem
is
rá az első időszakban, nem tudom, hogy aztán most van változás, mert nem nagyon iszom alkoholmentes sört, de az első időszakban, amikor úgy megjelentek a piacon, akkor nagyon-nagyon furcsa ízélmény vágott hátba minket, akkor, amikor éreztük, hogy fú, ebben nincsen alkohol. Ebből a szempontból vannak fejlesztések, hogy egyre inkább...
Hogy bocsánat, hogy közben meg nagyon komoly fejlődés van, tehát a technológia nem áll meg. Korábban általában úgy vonták ki a sörből az alkoholt, ugye az alkohol meg a víz az más hőmérsékleten forr, tehát egyszerűen kiforralták belőle, vagy leállították az erjesztést. Ugye a kiforralásnál elvesznek ízanyagok, amikor leállítják az erjesztést, akkor pedig nagyon sok maradék cukor van, mindenki emlékszik ezekre az ilyen picit ilyen teás ízű, nem túl nagy élmény alkoholmentes sörökre. Most már van egy olyan ozmózisos eljárás, amivel tulajdonképpen nagyon kíméletesen ki tudják vonni az alkoholt ezekből a sörökből, és egyre inkább látom, hogy a piacon megjelennek akár láger, de akár búzasörök is, amik alkoholmentesek, és kifejezetten élvezhetőek, tehát értékelhetőek ízben is, és nem csak ilyen guminős kényszer.
Igen, azt hiszem a legjobb hasonlattal éltél. Lehet azt mondani, ugye azt mondtad, hogy a 90%-a a fogyásnak a lágersör.
Így van.
Utána milyen, mondjuk a búzát csak most említette, éppen rá akartam kérdezni, hogy a búza vagy a félbarna, vagy a barna sörök, vagy a Radler típus ízesítő sörök.
Én azt gondolom, egyébként, hogyha megnézünk egy ilyen fesztivál képet, akkor nagyjából ez a világtrend is, tehát egy fesztiválon először elsősorban a lágerfogy, aztán a búzasörök, nagyon népszerűek a meggyes sörök, és utána jönnek a különböző IPA, APA, tehát az India pélél, az American pélél, ezek a modernebb komlózott, erősebben komlózott, illetve ízesebben komlózott fajták, és aztán az összes többi, mondjuk az USA-ban nagyon komoly trend az IPA mellett az úgynevezett sour élek, tehát ezek a valamilyen savanyítási eljárással vagy vadélesztővel erjesztett sörök, ami nagyon népszerűek, és egyébként nyáron a fröccs kultúra helyett ezek a savanykás, nagyon frissítő, nagyon könnyed sörök is belépnek a színpadra, amiket egyébként nagyon sokszor trópusi gyümölcsökkel, vagy különböző bogyós gyümölcsökkel, de akár meggyel, málnával ízesítenek, és kifejezetten kellemes, frissítő.
Mennyire érzed azt, én legalábbis azt érzem, hogy a kézműves sörök megjelenése abból a szempontból egy kicsit fölturbózta a nagyok kényelmességét, hogy elkezdtek gondolkodni, és elkezdtek megvalósítani olyan jellegű sörfajtákat is, ízesítésben is, amik ugye a kézműves söröknél teljesen természetes módon hamar megjelentek. Mondjuk itt persze ide lehetne citálni az angol, az amerikai stílusú söröket is, de hát azért itt az alapipák, azok majdnem a kézműves söröknél jelentek meg először, ott voltak azok a különlegességek, amire rá lehetett csodálkozni, és folyamatosan azt látom, én tapasztalom, hogy a nagyok is elkezdenek kitalálni, fejleszteni ebbe az irányba. Jól látom?
Én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy nem az van, hogy a nagy gyárakban ne tudnának sörfőzni, hanem az a trend, hogy megfelmérik a piacot, ugye ők sokkal inkább üzlethez kötöttek, míg egy kézműves sörfőzde megengedi, hogy ad-hoc főzzön egy olyan sört, amin kicsi haszna van, viszont megvalósítják önmagukat, addig egy nagy gyár, főleg, hogyha egy nemzetközi koncernhez tartozik hozzá, akkor ezt nem csinálhatja meg, hanem nagyon komoly előzetes piaci felmérés van, és mivel látják, hogy ez igencsak népszerű, ezért meg tudták azt csinálni, hogy bevezettek a magyar piacra, most már nem csak lágereket, hanem különböző felső erjesztésű söröket, itt az említett IPA, APA, de vannak meggyelizesített sörök, akár felső erjesztésű, akár spontán erjedésű, ugye vannak ezek az úgynevezett belga típusú lambic sörök, amik tehát spontán erjedéssel jönnek létre, és így tulajdonképpen egy picit követve a trendet, ők is beléptek egy olyan piaci szegmensbe, amit a kézművesek egy más színvonalon mutatnak be. Nagyon fontos azért a szerepük, én azt gondolom, ezeknek a nagy gyáraknak, hiszen azért ez a kézműves magyar sörpiac nagyon Budapest központú még mindig. Vannak vidéki városok, sok nagyon jelentős vidéki főzde is van, de az említett mennyiségek miatt azért a nagy gyáraknak ezek a ikonikus darabjai, amikor megjelennek a különböző kisboltokban, és tényleg eljutnak az országnak a legkisebb zugába is akár, ez nagyon segít a sörkultúrán, hiszen itt olyan belépő darabokat, kapudrogokat idézőjelbe ismerhetnek meg a fogyasztók, amiket kíváncsiak megkóstolják, és akkor egy kicsit kinyitják ezt az ablakot a kézműves sörök irányába, úgyhogy egyrészt a nagyokra inspiráló lakhat a kézműves főzdéknek a innovációja, másrészt a kicsiknek pedig talán segít, hogy a nagyok ezeket a trendi söröket bevezetik a köztudatba, hogy az emberek már nyúljanak a izgalmasabb ízvilág felé is.
És a női fogyasztó mennyire tudja befolyásolni ezeket a trendeket? Mert hiszen azért a harc azért is folyik, hogy egyre több hölgy fogyasszon sört.
Én azt gondolom, hogy ugye a női fogyasztókkal nagyon hamar össze szoktuk kötni ezeket, hogy a nők gyümölcsös söröket isznak, de nem csak erről van szó. Tehát pont ezek a nem hagyományos úgynevezett amerikai, illetve újvilági komlokkal készült sör egész más mutatnak, mint mondjuk egy láger, ugye a sörnél leginkább az a kritikája a lányoknak, asszonyoknak, hogy olyan furcsán rosszul keserű. Na most ezekben a sörökben már illatos, gyümölcsös ízek vannak, és lehetséges, hogy van benne keserűség, de van benne más izgalom. Meg én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon jól be is lehet mutatni, mi is csináljuk sörvacsorákon, illetve pár éve be is mutattunk pár ilyen kedvcsinálót, mondjuk sörkoktélokat lehet csinálni. Ugye egy alapláger az egyféle, de hogyha van egy sörpaletta, akkor nagyon sokfélét tudunk csinálni a különböző keverékekkel, illetve nagyon fontos, hogy be lehet vinni olyan gasztronómiai kultúrába ezeket a sokrétű söröket, hogy a éttermekbe, bisztrókba, street foodos helyeken már a lányok is egyszerűen megkívánják, és hozzá az ételhez passzoló söröket választhassanak.
A mi ízvilágunkat, ha lehet ezt így megfogalmazni, kik határozták meg, a csehek vagy a németek?
Én azt gondolom, nagyon erős egyértelmű ez a monarchia öröksége, tehát a német cseh kultúra, de hogyha belegondolunk, már a 20-as években volt porter söre, tehát a Szent István porter az egy ikonikus darab, és hát aki mondjuk a 90-es években már ivott sört, az emlékszik, amikor bejöttek először ezek az angol pubok, és azok hoztak egy másfajta sörkultúrát is. Aztán természetesen nagyjából 2010-2012-től jönnek be azok a különlegesebb külföldi főzetek, illetve a magyar kézműves főzdék csinálták meg azokat az erősebben komlózott főzeteket, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye van egy harmadik kultúra, ami szintén a 90-es években jelent meg, ez a belga sörkultúra, ami szintén az egyik meghatározó.
Hiszen tonna számra szaporodtak a belga sörözők Budapesten is, meg Magyarországon is. A világban is egyébként?
Én azt gondolom, nem. Tehát
ez nálunk volt, ez egy ilyen különlegessége.
Nem csak, ez egy része a sörkultúrának, ugyanúgy, ahogy része egy csesöröző, ugyanúgy, ahogy része mondjuk egy angolos pub, és hát ez itt Európában mindenhol másféle.
Egyébként te mit gondolsz, színes a magyarországi sörpaletta?
Én azt gondolom, hogy most már elég színes, és tényleg, hogyha bemegyek most már benzinkúton, közértekbe, hipermarketekbe, szinte mindenhol megvan a teljes paletta, meg azt látom, hogy most már a fogyasztók is egyre tudatosabbak, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen ásványvizet, milyen sajtot veszünk, mert nem egyféle van, ugyanúgy, ahogy bemennek a sörért a boltba, ugyanúgy már elkezdenek válogatni, igényeik vannak. Egyébként szintén a Sörszövetség minden évben kiadja a söröknek a statisztikáját, és ők négy szegmenset különböztetnek meg. Van a alsópolcos, tehát ezek a nagyon olcsók, vannak az úgynevezett korlágerek, tehát amiből a legtöbbet adnak el, aztán jönnek a prémium, ezek a helyi magasabbra pozícionált márkák, illetve a szuper prémium, amik már azok a nemzetközi márkák, amik benne vannak a palettában, és míg a válság alatt, tehát nagyjából olyan 2016-ig bezárólag a szélsőségek növekedtek, illetve a többi már középső kettő, tehát a prémium és a korlágerek csökkentek. Addig most egyértelműen látszik, hogy az olcsóbb söröknek a piaca picit kezd csökkenni, és a prémium, szuper prémium
kategória növekedik. Ez a tendencia szerencsére mindenben tetten érhető.
Én azt gondolom, ez a vásárlóerőnek is egyértelműen függvénye, de azt gondolom, hogy még ugyan nőtt az éves sörtermelés, de a külföldön már inkább az a trend látszik nagyon sok országban, hogy ugyan némileg csökken a sörfogyasztás, viszont a bevételek pont azért, mert minőségi termékeket választanak az emberek, azok nőnek, és erre fordul minden gyártó, nem csak a nagyok, hanem a kicsik is.
Még egy utolsó kérdés, melyik korosztály iszza a legtöbb sört Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy ebben sincs olyan nagy meghatározható különbség, de hát természetesen a 20 és 50 év közöttiek azok, akik a legtöbbet isszák, ugye akik már idősebbek, azok a bornál is azt mondják, a pezsgő, fehérbor, sörnél azt szokták mondani, ott a sörök pezsgője a szezon, vagy a lágerhez visszaállnak.
Az elmúlt percekben Buza Sándor a magyarországi sörfogyasztásról beszélgetett Vásárhelyi István sörgasztronómussal. Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd könyvben utazunk és világot látunk a következő egy órában, itt a 94.2-n. Először Hegyi Ede Senki című regényéről, majd 10:30-tól Szél Dávid útközben című írásáról kérdezi vendégeit Olá Andrea. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.